Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunk első versét, a 135. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Helyett testvéreim, és a 162. énekünket énekeljük, 162. dicséretünket. Az első 6 versével énekeljük el. Ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten. Első 6 versével énekeljük el.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk téged, dicsőítjük szent és örökkévaló nevedet. Örülünk, hogy előtted megállhatunk, és kérünk is arra, hogy töltse be a szívünket, a mennynek az öröme, amit te adsz azoknak, akik előtted megállnak, és akik közben dicsérnek téged, imádnak téged és hódolnak előtted. Köszönjük, hogy megadod nékünk az imádóknak az örömét, a te előtted hódolók vígasságát. Kérünk téged arra, hogy szent lelked által tedd élővé a te igédet köztünk, és kérünk arra, hogy hadd értsük úgy, ahogy azt értenünk kell. Segíts, hogy senki ne értse félre az igédet, hanem igazán értsük, amit mondasz nekünk. Urunk, köszönjük néked, hogy megdicsőíted magad közöttünk ma is. Különösképpen a hirdetett ígében, de a látható ígében is, az úrvacsora jegyeiben is. Hadd magasztaljunk téged is, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél erre a földre, és odáldoztad életedet a bűnösökért, a te ellenségeidért. Köszönjük néked, hogy ma a te áldozatodra is emlékezhetünk, és megerősíthetjük azt a szövetséget, amit kegyelemből te kötöttél velünk. Kérünk téged arra, hogy szent lelked által legyél itt közöttünk, szentséges, örökkévaló mennyei édesatyánk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján üzenetét kívánom hirdetni köztetek a 106. Zsoltár első verséből. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek! Amikor valaki igen beteg állapotba kerül, és hirtelen életmentő orvosi segítségre van szüksége, akkor nagyon fontos, hogy az orvos megtalálja azt a módszert, amivel az adott pillanatban segíteni kell annak az embernek. Most az elmúlt vasárnapokon láttuk, hogy az egész társadalmunk beteg. Súlyosan beteg, halálosan beteg. Ennek a betegségnek az oka az, hogy elveszítette a mostani emberiségnek legnagyobb része az abszolút jót. Nem látják, hogy micsoda lenne az abszolút jó. Most a beavatkozás, ami szükséges, hogy elmondjuk, hogy mi az abszolút jó. És mi a dolgunk nekünk ezzel az abszolút jóval kapcsolatban. Nem csak itt kell elmondani, mert itt már ezeket, amiket elmondandó vagyok, már biztos sokan tudják, de azért mondom ezeket, hogy fölelevenedjen azokban, akik tudják, és aztán utána elmondjuk másoknak, akik körülöttünk vannak. Mi nem csak azért jövünk ide, hogyha már okos és régi hívő emberek vagyunk, hogy magunkat táplálgassuk itt, hanem azért is, hogy szinte fölkészüljünk arra, hogy kimegyünk a világba, és ott nekünk bizonyságot kell tenni. Az abszolút jóról is. Nézzük most először tehát azt, hogy mi az abszolút jó. Most már a jó meghatározása az eddig Isten tiszteleteinken nyilvánvalóvá lehetett előttünk, hiszen a jó nem más, mint maga a Szent Háromság Isten. Ezért mondhatjuk, hogy a jó a teremtmények világától független. Így az embertől is független. Hiszen Isten, aki a legfőbb jó, az abszolút jó, független a teremtmények világától. A teremtmények világa tőle függ, mindenestől. Úgy az övéi, mint az ellenségei, a halott anyag, az élő anyag, láthatók és láthatatlanok minden tőle függnek, de ő nem függ ezektől. A jó nem függ a teremtett világtól. A jó személyes valóság, mert Isten személy. Személyes valóság. Mégpedig nem egy személy ő a sok közül, amint tudjuk, hanem ő a legnagyobb személy, a leghatalmasabb személy, aki fölött egyetlen személy nem áll már. De mindenképpen személyes valóság, aki ugyan velünk, mi is személyek vagyunk, velünk nincs egy szinten, hiszen ő a teremtő személy, mi meg teremtett személyek vagyunk, de mégis ő is személy. Azt is tudjuk, hogy az Isten örök valóság, ezért a jóról is elmondhatjuk, hogy az örök, mivel Isten a jó. A jó örök, személyes és az emberek világától, a teremtett világtól független valóság. Csodálatosan megértettük már a Bibliából azt is, hogy Isten, aki maga a jó, meghatározza a jót. Meghatározza a jót a teremtményei számára, a teremtett világ számára is. Kijelentette az ő akaratát az embereknek, például a 10 parancsolatban, vagy a hegyi beszédben, egyáltalán a Bibliában. Nyilvánvalóvá tette, hogy mi a jó. Az ő jósága rányomja bélyegét az összes megnyilvánulására. Jók az összes cselekedetei. A Bibliából látjuk, hogy például teremtett, és ő maga minősíti így a teremtést, hogy íme igen jó. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy amikor ő nehézségekkel látogat meg valakit, azt is jónak kell ítélni, még akkor is, hogyha az nehéz az embernek egy adott pillanatban. És valahogy ezt értették meg azok, akik a múlt vasárnap énekelt éneket is írták, illetve írta, mind jó, amit Isten tészen. Szent az ő akaratja. Tehát a mi szívünkben, a mi lelkünkben teljesen világosan kell álljon, hogy Isten a jó, a legfőbb jó. És ehhez az írás alapján szilárdan kell ragaszkodnunk. Éppen a mai igéből, a 106. Zsoltár első verséből is ezt értettük meg, de sok helyen magasztaljátok az Urat, mert jó. Mert jó. Vagy senki sem jó, mondta Jézus, csak egy, az Isten. Sok ige juthat most eszünkbe, ezekhez váltig ragaszkodjunk, testvérek. Váltig ragaszkodjunk. Nagyon fontos itt megértenünk azt is, hogy a Biblia Istene nem olvasztja magába a jó mellett a rosszat is. Ezt tanítják az összes keleti vallásfilozófiák. Isten, vagy az istenség, mondják, nem személyesnek tartják az Istent, hanem egy személytelen valaminek. De azt mondják, hogy magába olvasztja úgy a jót, mint a rosszat. Ez a legfőbb valóság. Ezáltal tulajdonképpen ezek az összes keleti vallásfilozófiák, az indiai, kínai, japán, mindegyikben ez közös, ezáltal ezek relativizálják a jót és a rosszat is. Teljesen relatív számukra, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Legalábbis elvi szinten, mert azért gyakorlatilag nem relatív, nem viszonylagos a számukra a jó és rossz közötti különbség. Mert azért, hogyha jól behúznák nekik egyet a gyomorszájukba, akkor tudnák, hogy az nagyon is rossz. De hát ők így élik az életüket, hogy azt hiszik, hogy a jó és a rossz az tulajdonképpen beleolvad az istenségbe, és benne ezek egyesülnek, ezek a dolgok. Mert a Bibliából azt látjuk, hogy a Biblia Istene nem olvasztja magába a rosszat, benne nincsen semmi sötétség, így fejezi ki János apostol. Nincs ő benne semmi sötétség. A sötétségnek egy szikrája sincs. A jó és rossz tehát nem olyan valóság, ami az Isten lényébe kiegészíti egymást. Nem. Ő még azt is elmondja, hogy a rosszal élesen szemben áll. Szemben áll a rosszal. Ellenségesen viszonyul Isten a rosszhoz, a gonoszhoz. Azt is látnunk kell, testvérek, hogy a jó, mint Isten, és a rossz, mint a sátán, nem két önálló és egyenrangú hatalomként áll egymással szemben. Ezt meg az összes dualista gnosztikus világnézet tanítja, meg hiszi, hogy tudnélik két egyenlő erő küzd a világban, a sötétség erői, meg a világosság erői, az Isten és a sátán. És aztán a csatában hol egyik, hol másik kerül fölőre, amint azt a világ negatív vagy pozitív eseményei igazolják. Nos, a Biblia ezzel a dualista gnosztikus nézettel, ami egyébként nagyon elevenen él ma is, szemben áll, és világosan hirdeti, hogy a jó és a gonosz nem két egyenlő rangú nagyhatalom, hanem a jó magasabb rendű. Isten magasabb rendű, mint a gonoszság forrása a sátán. A sátán teremtmény, akármilyen nagy teremtmény is, de csak teremtmény. Vele szemben áll Isten, aki nem teremtmény, hanem aki teremtő. És ő mindig legyőzi a gonoszt, és mondhatjuk, hogy a gonoszságnak minden átmeneti győzelme, amit látunk, csak átmeneti jellegű. Csak átmeneti jellegű. Semmi esetre sem győzhet a jó a rossz fölött, a sötétség nem nyelheti el a világosságot. És ezt nem emberi vágy, álom mondatja velünk, hála Istennek, hanem az ige alapján mondjuk. A sátán egyszer a jelenések könyve szerint elnyeri végső büntetését. És megsemmisül, hogy így mondjam, a gonoszságnak ez a szüntelen bugyogó forrása. Végül arra mutatnék még rá, testvérek, hogy a Biblia tanításának a fényében nem csak a keleti vallásfilozófiák nem állnak meg, nem csak a dualista, gnosztikus világnézet nem áll meg, hanem nem áll meg a humanista tétel sem, miszerint az ember jó. Az ember jó. Ez az összes humanista ihletésű filozófiának, ideológiának az alaptétele. A liberalizmus is ezt vallja. Az ember úgy, ahogy van, jó. És majdnem, amit kitalál és megcsinál, az is jó. Amit az ember csinál, az majdnem minden jó. Legyen az homoszexuális, házasszexualitás, házasságtörés, bármi. Akár még a bűnözésre is rá lehet mondani, szélsőségesek még azt is rá, az is jó. Akik csinálják, azok biztos azt mondják, hogy ez jó. Az ember jó. Ez az alap dolog. Azt látjuk, hogy egy ember rossz, vagy rosszat csinál, akkor az biztos, hogy a körülmények miatt rossz, mondják, és kell a körülményeket megváltoztatni, mert ha megváltoztatjuk annak a kicsit rosszabb embernek a körülményeit, akkor megint megjavul, és kibújik belőle a jó ember. A jó ember. Mert ő tulajdonképpen vele éjjig jó. Most testvérek, a jó embernek ez a humanista mitosza szívósan tartja magát, pedig mondhatjuk nyugodtan, hogy annyi gonoszságot, amit az ember összehordott a világtörténelembe eddig, meg még ezután is össze fog hordani, annyit az állatok világában nem találunk. Ahelyett azonban, hogy ezeket látva az ember jóságába vetett hit rendült volna meg, mi rendült meg? Az Isten jóságába vetett hit. Az emberek elkezdtek kiabálni, látván a sok nyomorúságot, amit saját maguk idéztek a saját maguk fejére, elkezdtek kiabálni, hogy hogy engedheti meg az Isten ezt? Ha jó lenne, akkor nem engedné meg ezt, meg azt. És elkezdenek okoskodni, végül kijön belőle az, hogy az Isten tulajdonképpen gonosz. Mert megengedi ezt a sok rosszat, ami a világban van. Az ember továbbra is jó, és az ember elkezdi kiabálni, hogy az Isten gonosz, az Isten rossz. Testvérek, a Biblia semmi ilyesmit nem mond rólunk, hogy mi jók lennénk. A jó egyedül Isten. Csak ő a jó. Senki nem jó, mondja Jézus. Egyedül az Isten. Csak az Isten. Még én sem vagyok jó, meg a testvérek se. Velejéig istentelen és gonosz embereknek születtünk, és a Biblia szerint az, hogy ez nem látszik meg, az is még Isten kegyelmének tudható be. Az, hogy mi nem vagyunk olyan gonoszak, amilyen gonoszak csak tudnánk lenni, abban korlátoz bennünket az Isten általános kegyelme, ami mint egy megzabolás bennünket, és nem engedi, hogy mindazt, ami bennünk gonosz gondolat, vagy terv, vagy indulat felfortjan, vagy előbukkan, hogy az mindjárt megvalósuljon. Ráadásul ez a kegyelem az, ez az általános kegyelem, ami mindenkiben munkálkodik, ami képessé is tesz még arra is bennünket, hogy olykor-olykor gonoszságunk ellenére jó dolgokat csináljunk. Ti gonosz létetekre, mondja Jézus, tudtok jó ajándékokat adni a gyerekeiteknek. Tudunk jót tenni, de ez nem a mi nagy érdemünk, hanem Isten irgalma, kegyelme képesít bennünket arra, hogy néha tudunk jót tenni. Olyat, ami Isten mércé előtt valamennyire megállja a helyét. Nos, testvérek, ezek a világnézeti elhatárolások úgy érzem, hogy nagyon is szükségesek, és ezek után hadd térjek vissza az egyszerű és fenséges bibliai kijelentéshez, miszerint Isten a jó, egész lénye, minden megnyilvánulása, szavai, tettei, semmi más, csak jó. Ennek az egyszerű igazságnak, testvéreim, a mostani világban számunkra hatalmas jelentősége van. Hogyha ezt elfogadjuk hitáltal a Bibliának, az Isten beszédének, és ennek levonjuk a konzekvenciáit, akkor az életünk gyökeresen átformálódik. De hogyha minél több ember tenné ezt, minél több ember fogadnál hitáltal, hogy Isten maga a jó, és ennek levonná a konzekvenciáit a gyakorlati életében, az egyéni, a családi, a közösségi, állami, társadalmi életre nézve, minden átformálódna. Más lenne minden, hogyha a valódi jó szerint, vagyis az Isten szerint rendeződne az emberek gondolkodásmódja, gondolkodása, erkölcse, értékrendje, megnyilvánulásaik, cselekedeteik, beszédük. Szinte lehetne mondani, hogy a menny jelenne meg a földön. Ha az abszolút jó, az Isten határozná meg az emberek életét. Az enyémet, meg a tiédet is. Egy kicsit tovább lépve, szükséges a jó megismeréséről is egy pár szót ejteni. Nem csak azt kell látnunk, hogy kicsoda a jó, hanem azt is, hogy a jó megismerhető. Megismerhető. Isten maga megismerhető, mert kijelentette magát nekünk a Bibliában. Egyedül azért megismerhető Isten, mert ő elhúzta a leplet, ami eltakarta előlünk, és megmutatta önmagát. Ezért aztán, mivel Isten megismerhető, a jó is megismerhető. Ő benne. Ő benne. Olyan csodálatos, testvérek, lát az Isten, hogy meggondolhatjuk az Istennek ezt a kijelentését. Ezt olyan sokszor olyan természetesnek vesszük. Hát persze az Isten kijelentette magát a Bibliában. Meg Jézus Krisztusban, meg a teremtett világban is. Hát nekünk most itt a Biblia áll legközelebb a kezünkhöz, a szívünkhöz. Hát kijelentett, ez természetes. Ez nem természetes, testvérek. Ez egy csoda, hogy Isten kijelentette magát. Csoda, testvérek, hogy itt van előttünk a Szentírás, és nem kell a homályban, a sötétségbe tapogatóznunk úgy, hogy az összes említett humanista, meg keleti gnosztikus, meg dualista, meg mit tudom én, milyen világnézetek képviselői tapogatóznak, hogy bárcsak kitapogathatnák az Istent valahogy. Nekünk nem kell a sötétbe tapogatóznunk az Isten után. Itt van előttünk az ő drága kijelentése, a Biblia. A jót megismerni azért tudjuk, mert ő így kijelentette magát nekünk. De még ez is kevés lenne, ha Isten nem sietne úgyis a segítségünkre, hogy megnyitja az ő lelke által értelmünk szemeit. És lehetővé teszi azt, hogy megértsük a fejünkben az ő kijelentését. Ez egy külön csoda, testvérek, hogyha valakiben ott van már a Szentlélek, ott munkálkodik a szívében, lelkében, és kezdi érteni az Istennek a szavát, ami ott van előtt a Bibliában. Ha részesülünk már ebben a természet fölötti segítségben, mert ez egy természet fölötti segítség, egy csoda, hogy elkezdjük Istent megismerni, a jót megismerni a Bibliából. Az Istennek, a jónak a kijelentéséből. Mondhatjuk úgy tehát, testvérek, hogy Isten kétféle módon segít rajtunk, mondjuk így objektív módon, úgy, hogy az ősidőkben kijelentette magát, leleplezte magát a legfőbb jó, írásba adta ezt a kijelentését a Bibliába. És a második segítséget nevezzük szubjektív módnak, amikor is bennünk kezd munkálkodni. A szívünkben, a lelkünkben, az értelmünkre hat. Megmagyarázhatatlan, titokzatos módon, hogy kezdjük érteni, amit a Bibliába nekünk kijelentett. Ennek a kettőnek, testvérek, együtt kell járnia. Hiába van egy csomó ember előtt a Biblia, ha a Szentlélek nem munkálkodik a szívében, nem tudja megérteni. De a Szentlélek együtt munkálkodik az igével, és segít, hogy megismerjük az Istent, azaz megismerjük a jót, a legfőbb jót. A jónak, testvérek, ez a megismerése, tehát amikor így a Biblia alapján, a lélek segítsége által kezdjük megérteni Istent, és megismerni a legfőbb jót ő benne, ez, mondhatjuk, megrendítő erővel hat egy emberre. Megrendítő erővel hat egy emberre. A jó megismerése azért hat megrendítő erővel ránk, testvérek, mert egyszer csak fölismerjük a magunk gonoszságát. Úgy járunk, ahogy Péter járt annak idején abban a hajóban, amiben Jézussal együtt haláztak. Amikor ugye a csodálatos halfogás megtörténik, akkor Péter apostol mit csinál? Akkor leborul ott a hajóban, ott azon rögvest, lebozul Jézus előtt, és azt mondja, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Fölismeri Jézust, a jót Jézusban, és akkor ebben a világosságban annyira megrendül, hogy így mondjam, hogy egyszerűen leroskad, és a maga gonoszsága teljes egészében vállára zuhan, és szinte összenyomja őt. Milyen jó ő, milyen hatalmas ő, és milyen gonosz vagyok én. Ezt, testvérek, mind a mai napig így van, hogyha valaki kezdi megismerni Istent Jézus Krisztusban, kezdi megismerni benne a legfőbb jót, akkor az ember előtt egyszer csak lelepleződik a maga gonoszsága. Egyszerűen összetörik az a hit, amit addig ápolt magában, tudnélik, hogy ő maga is egy jó ember. Egy jó ember. Ezt magáról mindenki szinte rendíthetetlenül hiszi. Egészen addig még a jóság fényébe nem kerül. Mert akkor aztán rádöbben arra, hogy minden vélt jósága az semmi, az bűn tulajdonképpen, az tisztátalanság. Az Isten szemébe vétek, gonoszság. És akkor úgy szól, megrendülten ő is, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Te olyan jó vagy, és én annyira gonosz, hogy nem lehet közünk egymáshoz, távozz tőlem. Ez egy elég megdöbbentő tapasztalat, vagy élménynek is mondhatnám. Egy megrendítő dolog, testvérek. És mindaz, aki a jót megismeri, Jézus Krisztusban, illetve Istenben, átmegy ezen a megrendítő felismerésen. Átmentél már ezen? Ha a jót megismerted Jézusban, illetve Istenben, átmentél. És valahányszor megismered, fölismered őt, illetve minél jobban megismered őt, és megállsz az ő jóságának a fényében, mindig meg fogod ezt ismerni. A saját magad gonoszságára fény derül. Ugyanakkor az ember elkezdi érteni azt is, hogy milyen csodálatos valóság a kegyelem. Péterhez visszatérve, ő is megértett ott leroskadva a hajóban a bűnei súlya alatt, gonoszságának teljes tudatában, hogy ez a Jézus szeret engem, a jó szeret engem, az Isten szeret engem. Olyan csodálatos, hogy ott tapasztalja a kegyelmet Péter, mert Jézus fölemeli őt, sőt, ne félj Péter, mert mostantól majd embereket fogsz halászni. Sőt, megbízást ad neki, nem hagyja ott őt, hanem átöleli, és rábíz egy feladatot. Ugyanezt tapasztaljuk meg, testvérek, mi is. Amikor a jó leleplezi a gonoszságunkat, és összetörnénk, egy kicsit az ablakokat kellene kinyitni, mert a levegőnk megfogyatkozott. András egy kicsit meghervadt. Köszi szépen. Tehát mihelyst így összeroppan az ember a bűneinek a súlya alatt, azonnal tapasztalatja az Úr Jézusnak a kegyelmét, aki átölel, és azt mondja, ne félj, megbocsáttattak a te bűneid. És van feladatod, amit kell teljesítened. Ez is egy igen megrendítő élmény és tapasztalat, amikor az embert átöleli a kegyelem, átöleli a jóság. Az Úr Jézus Krisztusban, Istenben. Nem tudom, hogy ezt is átéltük-e már, de úgy gondolom, hogy aki az összetörést átéli a jóságnak a fényében, az átéli azt is, hogy a kegyelem átöleli, és megtisztítva talpra állítja, és tud tovább menni. Ezek után, testvérek, hogyha így a jóval személyes kapcsolatba kerülünk, az ember számára ez egy különös dolog. Tudnélik, ez a személyes kapcsolat a jóval. Ezen túl akartam most lépni, de megállok egy pillanatra. Mert ez egy rendkívüli dolog, hogy a jóval mi tényleg személyes kapcsolatba lehetünk. Személyes kapcsolat, mert ő személy az Istenben, Jézus Krisztusban. Személy. A jóval, mint egy személyes kapcsolat létesül. Egyszerűen úgy is mondhatnám ezt, hogy a hívő ember, a keresztény ember, aki átment ezen az összetörettetésen és kegyelem általi fölemeltetésen, az ilyen ember nem úgy ismeri meg a jót, mint valami dolgot, mint valami eszmét, vagy valami elvont valamit, hanem egy személyben ismeri meg, Jézusban ismeri meg folyamatosan, állandóan. Benne van a jó, egy adott élethelyzetre is mindig benne van a jó, mondjuk megoldás. Benne van, Jézusban van a jó cselekedet, amit véghez kell vinnünk. Ez egy különös dolog, testvérek, hogy ez a jó és a hívő ember között ez egy ilyen személyes kapcsolat van, és ebben a személyes kapcsolatban ismeri meg a hívő ember mindig azt, hogy mi egy adott helyzetben a jó. Lehet, hogy ami tegnap jó volt, az ma nem lesz jó. De ugyanúgy jó lesz a mai jó, mint a tegnapi, meg a holnap utáni. Ha Jézus Krisztus határozza meg ebben a személyes kapcsolatban az ember számára a jót. Azt is elmondhatjuk, hogy ebben a személyes közösségben, ami Jézus, illetve Isten és a hívő ember között létrejön, a jó és az ember között létrejön, ebben egy elmélyülés van. Egy fokozatos elmélyülés van. Ennek során a hívő ember egyre jobban megismeri az Urat, azaz a jót. Egyre jobban megismeri a jót. Egyre inkább gyakorlottá válnak az érzékei a jó és rossz közötti különbségtételre is. Minél inkább ismeri a jót, annál inkább tud különbséget tenni maga körül, hogy melyik tett jó, melyik dolog jó, melyik szó lesz jó, és melyik nem. Megtalálja, ahogy az Istennel való, a jóval való kapcsolata elmélyül, eligazodik a hétköznapi életében is. És megtalálja a jó utat, amit járnia kell. De ehhez az kell, testvérek, hogy az embernek egyre inkább elmélyüljön a kapcsolata a jóval. A jóval. Az igén keresztül, hitáltal megismerje a jót. A jó megismerésének tehát, testvérek, az egész folyamatát így láttuk most, mint egy dióhéjből összefoglalva. Jó tudnunk azt, hogy Isten a jó. De másodszor nagyon fontos ezt is tudnunk, hogy Isten, mint a jó, megismerhető. Mégpedig azért, mert kijelentette magát. Ami eszünkben, értelmünkben dolgozik, hogy meg tudjuk az ő kijelentését érteni, helyesen érteni. Amikor felismerjük a jót, akkor a jó legyőz bennünket, hogy így mondjam, megaláz bennünket, mert rádöbbent a gonoszságunkra, de ugyanakkor föl is emel bennünket. Megtisztít a gonoszságunktól, és feladatot bíz ránk. És egy olyan csoda jön létre, hogy a jóval személyes kapcsolatba kerülünk, sőt, ez a kapcsolat egyre inkább elmélyül. És az ember egyszerűen el tud igazodni a hétköznapi életében. A jó megismerhető. Ez is egy nagy örömhír, amit kell továbbadnunk testvéreim a környezetünknek. És végül utoljára a jó követéséről is hadd szóljak egy pár szót. A jó megismerését követi az ő követése. Megismerjük és követjük. Nem lehet elválasztani egymástól a kettőt. Nem szabad elválasztani egymástól a kettőt. Megismerjük a jót, az Urat, Jézus Krisztust, és az ő jó akaratát az egyes élethelyzetekben, és aztán kell követnünk. Olyan jó, hogy követhetjük a jót, testvérek. Ha igazán Jézus Krisztussal, a jóval, vagy Istennel személyes kapcsolatunk van, akkor szabadok vagyunk arra, hogy a jót tegyük. Szabadságunk van rá. Nem vagyunk gúzsba kötve. Jézus Krisztusról mondja ezt az ige, hogy ő megszabadított minket. És itt nem csak arról van szó, hogy a haláltól, mármint hogy az örök haláltól, a kárhozattól, vagy a bűneinktől, amiket elkövettünk, hanem megszabadított minket a bűnnek a kényszerétől. Úgy mondja a római levél, a bűnnek a törvényétől. Megszabadított bennünket. A hívő ember az szabad a jóra. Szabad a jóra. A jóság felszabadított a jóra. Ezért tudok az Isten által előre elkészített jó cselekedetekben járni. Mint egy az Úr Jézus Krisztusnak a nyomába lépkedni. Meg tudok bocsátani, le tudok tenni egy poharat, ki tudom kapcsolni, tudom szeretni, képes vagyok bocsánatot kérni, képes vagyok jó szót szólni, képes vagyok udvarias lenni, képes vagyok a jóra, együtt örülni a másikkal. Szabad vagyok. Aki ismeri a jót, testvérek, és akinek elmélyül a kapcsolata a jóval, az Úrral, az ismeri ezt a szabadságot. Az motiválja az ilyen embert a jóra, hogy szereti őt a jó, és ő meg szereti a jót. Ez egy megint egy olyan csodálatos dolog, hogy a jó meg nem érdemelt, mégis megtapasztalt szeretete, kegyelme. Arra indítja az embert, hogy hálából kövesse a jónak az útmutatásait. Szeretetből kövesse a jónak a parancsait, az Úrnak a parancsait. A hívő ember, testvéreim, ahogy tudjuk ezt, meg tapasztaljuk is, nem azért teszi a jót, hogy valamit kiérdemeljen az Istentől, vagy valamit el ne veszítsen, vagy hogy valahogy kiegyensúlyozza a mérlegnek a két nyelvét, és egy kicsit a rossz cselekedeteit valahogy jóvá tegye. Nem ezért teszi a jót a hívő ember, hanem azért, mert szereti a jót, mert hálás a jónak az iránta tanúsított, meg nem érdemelt szeretetéért, kegyelméért. Kedves testvérek, ez motiválja az igazi keresztény embert a jóra. Szeretem a jót, aki előbb szeretett engem. Ugye? A igazi keresztény életnek ez a mozgató rugója, mint a régi óráknak is, a kis rugócskot mozgott bennük, ugye? És hajtotta előre őket. Az igazi keresztényt hajtja előre a jó szeretete. És azért teszi a jót, mert szereti a jót. És igazából, hogyha egy hívő ember elbukik, mert miért ne bukna el, mert elbukok, meg elbukunk mindnyájan, akkor fáj is az nekünk, de igazából azért fáj, mert a jóságnak az irántunk megnyilvánuló szeretetére mi nem szeretettel válaszoltunk, hanem mint egy gyűlölettel. És annak, aki minket annyira szereteti, az életét is odaadta, most az arcába ütünk. Ez fáj a hívő embernek akkor, amikor bűnt követel, amikor rosszat csinál. Nem is önmagában csak a bűn, hanem az, hogy a jónak az arcába vágott ezzel. Mi tegyük a jót. Szeretetből azért, amit a jó értünk tett, amikor meghalt és föltámadott érettünk. Végül a jó követésének a következményeiről is szeretnék egy-két mondatot még elmondani. Ugyanis ha mi a jó iránti szeretetből követjük a jót, járunk az Isten által elkészített jó cselekedetekben, használjuk a szabadságunkat, amit erre kaptunk, testvérek, akkor ennek lesznek következményei. Az egyik következménye az áldás lesz. Az áldás lesz. Isten megáld bennünket. Megáld bennünket. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon sok pénzünk lesz, de lehet, hogy néha ezt is jelenti. Van, amikor anyagiakban lehet mérni az Isten áldását, máskor nem azokban. Lehet egy nagyon szegény ember is áldott ember. Inkább úgy mondanánk, testvérek, hogy az áldás az abban jelenik meg, hogy az ember akár gazdag, akár szegény, egy boldog ember. Egy harmonikus ember. Egy kiegyensúlyozott ember. Nem egy idegroncs. Nem egy mindig állandóan csak depresszió mélységeiben szenvedő ember. Lehet, hogy olykor le kell odaszállni, de azért mégis egy boldog ember. Olyan jó az, hogy látjuk az igéből, hogyha követjük az Úrnak az útmutatásait, ezt mondja, mint vele kapcsolatban álló emberek, akkor jó szerencsések leszünk. Így mondja. Így mondta Józsuénak, meg Mózes által egész Izraelnek, meg így mondja nekünk is. Ne térj el az én útmutatásomtól se jobbra, se balra, és akkor jó szerencsés leszel, mondja. Boldog leszel. Ha eltérsz, akkor nem leszel boldog. Nem lesz áldás az életeden, a munkádon. Semmi nem lesz áldás. Tartsuk magunkat, testvérek, a jóhoz, és megáld minket az Úr. És egy kicsit talán ellentmondásosnak tűnik, de azt is el kell mondani, hogy ha jót követjük, akkor szenvedésben is lesz osztályrészünk. Ez a második következménye, a jó követésének. Ezt valahol hirdeti nekünk az egész Biblia. A zsidókhoz írt levél 11. részében ott vannak a hithősök, akik követték a jót, és köztük ott vannak, akik mennyi szenvedésen mentek keresztül. Hirdeti az egész egyház történet egészen mind a mai napig, akik a jót szeretetből követik. Azok egyrészt áldottak és boldog emberek, mégis sokszor szenvedés az osztály részük. A jók között lennének a gonoszok, akkor a gonoszok is szenvednének. De most jelen pillanatban még a gonoszok között vannak a jók, és ez szenvedéssel jár. Sok helyen olvassuk a Bibliában, például Lótról, Péter második levelében olvassuk, hogy gyötörte az ő igaz lelkét, látván az ő környezetének a gonoszságát. Gyötrődött a lelke. Ugyancsak olvassuk Ezékiel könyvének a 9. részében ezt, hogy Isten elküldi a szolgáját, hogy tegyen pecsétet azoknak a férfiaknak a homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek a város gonoszsága miatt. Ami körülveszi őket. Olvassuk a Mikeás könyve 7. részében azt, hogy jaj nekem, a jó olyan közöttük, mondja, mint a tövis. Szúrja őket a jó. Olyan gonoszak az emberek körülöttem, hogy szúrom őket, és nyilván ők is próbálják ezt a tövist valahogy eltüntetni maguk közül. Nem feltétlenül jár mindig nagy örömmel az embernek az, hogy gonosz emberek között van. Akik nem akarnak az Istenről tudni, nem akarják követni a jót. Ez a hívő embernek, a jóval kapcsolatba álló és a jót követni akaró embernek szenvedést fog okozni. Áldott lesz, de mégis szenvedni fog. Ezt a kettősséget azonban mégis fel kell vállalnunk. Mindnyájunknak, hogyha mi a jót megismertük, a jóval személyes kapcsolatunk van. Az áldás könnyű, de a szenvedést is föl kell vállalnunk. Megkísért bennünket sokszor, hogy a szenvedés, vagy az áldás kell, de a szenvedést elkerüljük. És ilyenkor jön az alkalmazkodásnak a kísértése. Csak alkalmazkodj a környezeted elvárása. Ne a jót kövesd, nehogy azt kövesd, még véletlenül se. Jön a kis sugdosás, mert az neked rossz lesz. Kövesd a rosszat, amit ők akarnak, amit ők rád tukmálnak. Alkalmazkodj hozzájuk, és akkor elfogadnak téged, és milyen jó lesz neked? El se bocsátanak, emelik a fizetésedet, megveregetik a válladat. aranyos kisfiú leszel a szemükben. Ugye? Jön a kísértés. De valahányszor engedünk, lelkiismeret furdalásunk lesz. Lelkiismeret furdalásunk lesz, és azt tudjuk, hogy nincs rosszabb, mint a lelkiismeret furdalás. És azt is tudjuk, hogy nincs jobb, mint amikor nyugodt az embernek a lelke, a lelkiismerete, és nem vádolja őt gonoszság miatt. Isten segítsen bennünket, testvérek, abban, hogy megismerjük a jót, akit látunk, hogy kicsoda Isten, Jézus Krisztus, segítsen őt megismerjük egyre jobban, egyre mélyebben, és aztán segíteni fog abban is, hogy ne csak megismerjük, hanem kövessük is áldott és szenvedő emberekként. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy megállhatunk fényedben, a jóság fényében. Köszönjük néked, hogy az árad felénk a Bibliából is. Áldunk téged azért, mert leleplezed a mi gonoszságunkat, megmutatod tisztátalanságainkat, vétkeinket, és összetöröd a szívünket. Köszönjük néked, hogy nem csak ezt teszed, hanem ugyanakkor hirdeted nékünk, hogy ne féljünk, te már meghaltál, elhordoztad bűneink büntetését, készen van a kegyelem, és átölelsz bennünket, megbocsátva minden vétkünket, ellened való lázadásunkat. Köszönjük néked, hogy a jóság megtapasztalható a bűnbocsánatban, a kegyelemben, az új életre való eljutásunkban. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy a hétköznapi életünkben segíts egyre inkább veled lenni, téged megismerni, a jó megismerésében előre haladni. És kérünk, segítsél arra, hogy ahogy az igében is hallottuk, az engedelmesség útján járjunk. Segíts, hogy jó cselekedeteket vigyünk véghez. Azért, hogy azokkal magasztaljunk téged, és azokkal fejezzük ki irántad való hálánkat és szeretetünket. Köszönjük te néked igédnek mai tanításait. Kérünk, segíts ezeket a szívünkbe forgatni. Sőt, segíts ezeket másoknak is elmondani. Vállalni ezeket az egyszerű igazságokat. Segíts, hogy hirdetni tudjuk, hogy ki a jó, hogy kapcsolatba lehet vele kerülni, és követni lehet. Köszönjük néked, hogy meghallgattad imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy láthatják is a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Aki szeretne élni az úrvacsorával, illetve a testvéri közösséget szeretné gyakorolni, szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem, hogy ma délután zsoltáros kör lesz Lupsia György testvérünkéknél. 3:30 kezdődik. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, 6:30, kedden bibliórát tartunk, 6:00. Kórus próba lesz csütörtökön, 19:00. Tehát nem pénteken lesz, mert pénteken már nem vagyunk itthon, hanem csütörtökön este 7:00 lesz a kórus próba. A kórushoz még lehet csatlakozni, aki szeretne. A Mendelssohn kantátát tanulják, azért, hogy előadhassák majd a nyílt hetünkön, amikor is megemlékezünk arról is, hogy igazán Isten kegyelméből 75 évesek lettünk az idén. Tehát egy kis születésnapunk is van most, ebben az évben. Erre készül most az énekkar ezzel a Mendelssohn kantátával. Úgyhogy én szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy hogy aki még szeretne ott énekelni, még csatlakozzon, és még megtanulhatja a szólamát, hogy szépen szóljon ez a mű. Hogy? Igen, bocsánat. Holnap a program szerint, holnap hétfőn, 14:30 nyugdíjas délután is lesz, amire ugyancsak szeretettel várjuk a testvéreket. Jövő héten szombaton az imaóránk elmarad, mert nem vagyunk itthon. Ahogy tudják a testvérek, azért nem vagyunk itthon, mert Mátraházára megyünk gyülekezeti csendes hétvégére. Azt kérném, hogy akik jelentkeztek, vagy akik még szeretnének jönni, mert még mindig lehet, azért, mert a szálloda nem telt be, és még van ott hely, közölték velünk onnan, hogy ha többen megyünk, nem baj. Jelen pillanatban 26-an vagyunk, úgy emlékszem, és ha valaki még szeretne jönni, akkor még el lehet jönni. De akik jelentkeztek már, azokat kérem, hogy istentisztelet után maradjanak egy kicsit, mert kell beszélnünk az utazás körülményeiről. Tehát kérem, hogy aki jön, maradjon, majd várja meg az istentisztelet végét, és hadd beszélgessünk egy pár percet még erről az utazásunkról. Hirdetem még azt is, testvérek, hogy egy tervünk úgy néz ki, hogy megvalósul. Szeptember végén kismama kört szeretnénk indítani, tényleg kismamáknak, és lesz egy körülbelül 10 alkalomból álló sorozat. Egészen gyakorlati dolgokról szeretnének ottan hallani, illetve beszélni a kismamák. A program már szerveződik szépen, résztvevők is vannak, de résztvevőket még várunk. Talán akit jobban érdekel ez, az megkeresheti a feleségemet. Szeptember 30-ára, jól emlékszem, tervezték az első alkalmat, és bárkit ez még közelebbről érdekel, az jöhet. Szóljunk is esetleg a környezetünkbe ülő kismamáknak, mert elég sok tanástalanság van ezeknek a kis anyukáknak a kobakjában, és jó lenne azokat olykor-olykor megbeszélni, azokat a kérdéseket. Hát itt szeretnénk erre lehetőséget adni. Tehát szeptember 30-án lesz az első alkalom. Hány órakor, Zsófi, pontosan? 9:30, tehát délelőtt 9:30. Befejezésül még egy kérést tolmácsolok a testvéreknek. Egy 4 hónapos kisbabára kellene vigyázni. A hétnek 2 napján, kedden és csütörtökön, 9 órától 17 óráig. Tehát szinte egész nap. Mondom, 4 hónapos a kisbaba. Hogyha valaki vállal ilyet, vagy tud megbízható valakit javasolni, ajánlani, azt kérem, hogy szóljon nekem, és én majd továbbítom az érintetteknek ezt a javaslatot. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, lezárva istentiszteletünknek ezt az első részét, és készülve az úrvacsora osztásra, a 360. énekünket énekeljük. 360. dicséretünket. Ennek a 4. és 5. versét. Tehát 360, 4. és 5. versét. Aki nem kívánt részt venni az úrvacsora osztáson, az ének eléneklése után elmehet, tőle búcsút veszünk, de mindenkit szeretettel várunk az úrasztalához. Ó, kegyes Jézus, üdvösségünk ára! Ooh.